A következő percekben az említett szakemberek bemutatják a módszereket, amelyekkel dolgoznak, kiemelve azokat, melyek az aktuális témával állnak kapcsolatban.
Hát én legfőképpen ehhez a témához a recall healinget szoktam használni, ami az új medicinán alapuló terápiás csomag, és sok már jól bevált terápiát használ.
Tarjányi Nanetta.
Három fő vonulatot vizsgál ezeknél, hogy honnan hoztuk a mintát. Ugye az új medicina az azt nézi, hogy egy betegséget hogyan alakítottunk ki egy előtte lévő stressz helyzettel, de van egy olyan jelenség, amikor nem találjuk ezt, vagy nagyon kicsi ez a stressz, és mégis egy nagy betegség jön utána. Ekkor veszük el a recall healinget, és megnézzük azt, hogy a családban milyen traumák voltak, illetve az egyénnek az életében régebben. Ez konkrétan a háromból az egyik módszer, a Project Purpose, ez egy tervcél időszakot jelent magyarul, és arról szól, hogy a gyermek az a fogantatás előtti 9 hónapból is átveszi nagyon erősen a mintákat a szülőtől, a várandóság 9 hónap és az első év, amikor tehetetlen. Ezeket a mintákat ő nem csak mint történéseket, betegségek, csipcsuk dolgokat veszi át, hanem mint életmintát. Tehát azért tartja meg a várandóság alatt kialakított betegséget élete végéig, mert azt hiszi, hogy így kell élni. Tehát akkor szedi össze az életmintákat, legerősebben. Összeszedi az életmintákat a felmenőktől. Ugye ezt mondják öröklődő betegségnek, hogy azért van neki is ugyanaz a baja, mint az öreg anyjának, mert genetikailag öröklődik. Ugye ezt már genetikusok bebizonyították, hogy ez nem igazán így van, mert csak pár génben különbözünk a csirkétől is, tehát hogy ahhoz nagyon sok mindennek kéne ott lenni még, amitől egy betegség öröklődő lehetne. Viszont a minták, az, ahogyan élünk, az, ami a norma, az nagyon erősen öröklődik, és itt kapcsolódik a családállításhoz, hogy ezeket a normákat tárjuk fel, hogy mi abban a családban a célra vezető. Mert ha én egy maffia családba születek Szicíliába, vagy egy indiai családba, vagy egy sok nejűségű környezetbe, akkor teljesen máshoz akarok igazodni, és más lesz a vétek, és más lesz az erkölcs. Én nem vagyok családállító terapeuta, de kénytelen vagyok használni ezt a tudást, mert annyira fantasztikus. És rájöttem arra, hogy én értelmi szinten előkészítek egy családállítást, tehát végignézem az egész élete összes szegmensét, amit felhoz. Tően megmagyarázzuk, ez ugye nem egy órába telik. És aztán, amikor az értelmével felkészült arra, hogy érzelmileg is befogadja a változást, akkor küldöm el egy családállítóhoz. Tehát, hogy ez a kettő az, amit én most hoztam erre a beszélgetésre is.
Én két módszert említenék, a pszichodrámát meg a családállítást.
Balogh Zoltán.
A pszichodráma az kicsit ilyen játékosabb formában vezet rá minket arra, hogyha valami nem működik az életünkben. Ez inkább egy ilyen önismereti módszer, amit terápiásan is lehet használni. És a pszichodráma alkalmas arra, hogy az élő kapcsolatokkal tudjon dolgozni, tudjon helyre tenni dolgokat, tudja felismerni, megélni zárt keretek között azt, amit megél a külső világban, és tudja helyre tenni önmagában. És nagyon lassan lépésről lépésre jutnak el az érzelmekig, amiket utána ki lehet élni, meg lehet változtatni, és akkor tudatosodik. Tehát, hogy megtörténik a változás mindkét szinten, sőt a harmadik szinten is, ami a viselkedést jelenti, onnantól kezdve beépül az életébe, és másképp fog viszonyulni a családtagokhoz. A másik módszer az ugye a családállítás, egy kicsit mélyebbre nyúl. A családállítással arra van lehetőségünk, hogy ne csak azokat lássuk, amelyek élő kapcsolataink, hanem akár azokat az átvett problémákat, terheket, akár sorsokat is, amelyek sokkal mélyebbről jönnek, vagy sokkal fentebbről, ha most elképzelek magam előtt egy ilyen családfát. Bert Hellinger alkotta meg ezt a módszert, és a szeretet rendjeinek nevezi azt az elméleti hátteret, ami egyfajta törvényszerűségként működik az életünkben. Nem törvénynek nevezi, hanem rendeknek nevezi, azért, mert nem egy írott valami, amihez tartanunk kell magunkat, hanem effektív tetszik, nem tetszik, megnyilvánul az életünkben, és ott van a mindennapjainkban. És ezt a módszert én azért látom nagyon csodálatosnak, mert anélkül, hogy tudnám, hogy igazából mi a bajom, csak annyit tudok, hogy valami megnyilvánul bennem, hogy nem működik jól az életem, vagy lehetne nem példát mondani. Tehát egy ilyen érzésből tudunk kiindulni, és gyönyörűen feltérképeződik, hogy mi honnan jön, és akkor gyönyörűen lehet oldani utána.
Vannak tanult és magam által kifejlesztett, idézőjelben mondom, technikáim.
Sütő Anna Mária.
Amit tanultam, és ami nagyon ide kapcsolódik, az a transzgenerációs epigenetikus kineziológia. Ez magyarul azt jelenti, hogy ugye a generációkon keresztül epigenetikusan hozott mintáknak a feltérképezése, illetve oldása. Az epigenetika, csak egy pár szót mondanék erről, ez egy elég friss tudomány, valamikor az 50-es, 60-as években kelt életre, és azt vizsgálja, hogy mi az, ami a genetikán túl van, hogyan örököljük a hajlamainkat, hogyan vannak azok a betegségeink, amelyek látszólag genetikailag nincsenek, és itt kapcsolódom a Naetához, hogy ezek abszolút a családi mintáinkból jönnek, az átvett viselkedéseinkből, a tanult viselkedéseinkből. És egy nagyon egyszerű példát mondanék az epigenetikára, mert decemberben hallottam egy nagyon jó történetet erről, és ezért így mindenki megérti. Az egyik ismerősöm mesélte, hogy karácsonyra sütötték a diós kalácsot, és hogy az volt a szokás, amit örököltek ugye a szülő nagyszülőtől, hogy a kalácsnak az egyik végét mindig levágták. És felmerült a kérdés az unokában, hogy de vajon miért vágjuk mi le a kalácsot? És megkérdezte az édesanyját, amire az édesanyja azt mondta, hogy fogalmam sincs, kérdezd meg nagyanyát. Felhívta a nagymamát, és megkérdezte, hogy de nagymama, miért vágjuk le a kalácsot? Azért, fiam, mert 1940-ben akkora tepsim volt, hogy nem fér bele. Ezt a történetet nagyon szeretem, mert ugye ezt így lehet aztán így otthon bogozni a saját életünkbe a kis tepsieinket, meg a kalácsainkat. Igen, és a kineziológiához kapcsolódóan azért szeretem nagyon, mert hogy teljes mértékben a partner az, aki irányít, tehát izomteszteléssel nagyon könnyű megkeresni azt, hogy egy adott viselkedési forma konkrétan pontosan milyen eseménynél aktiválódik, mert ugye elfelejtjük azt, hogy az életben egy csomó minden történik velünk, hirtelen férhez megyek, nyilván nem lép be egy olyan minta, ami a házassághoz kapcsolódik, addig, ameddig férhez nem megyek. Illetve amikor szülök egy gyereket, akkor utána aktiválódik megint egy másik minta, és így tovább, amikor nagymama leszek, megint aktiválódik valami bennem, ami nem biztos, hogy kellemes, vagy éppen konfliktusokat okoz, és ezeket a pontokat, tehát, hogy hol aktiválódnak bennünk ezek a konfliktus okozó viselkedési mintáink, ezeket tökéletesen ki lehet tesztelni, hogy hol, mikor, milyen módszerrel érdemes oldani. Az oldás a stresszoldást jelent, nem vudozás. És nyilván, amit te említettél, Zoli, és rettentő fontosnak tartom ez a cselekvés, tehát, hogy beintegrálódik, és innentől kezdve másképp cselekszem.
Suttognak a vének, mindig legyen ének, dúduljunk dalt egymásnak, mint anya gyerekének. Repüljön az ének, zendüljön a lélek, hangunkat a dalnak adjuk, hajunkat a szélnek. Hangos már az ének, búcsúznak a vének, a folyónak túlpartjáról vissza sose térnek.
Tudjuk mindannyian, hogy életünket szüleinktől kaptuk, de halljuk, hogyan hat ez ránk, a szakemberek tapasztalatai alapján igazából mit jelent?
Hát az én nagyanyám azt mondta, hogy kislányom, a te neveltetésed az én bölcsömnél kezdődött.
Tarjányi Nanetta új medicina konzulens, életmód tanácsadó.
Tehát, hogy az én dédimamám hogy nevelte a nagyanyámat, és itt visszatérnék erre a példára, hogy vágjuk el a kalács végét. Úgyhogy én már kicsi koromban tudtam, hogy ez ettől függ. Akkor bementem a főiskolára, és ott találkoztam az első pedagógia órával, ahol azt mondta az oktató, hogy maguk itt most mindegy, hogy mit fognak 4 évig tanulni, úgy fogják csinálni, ahogy magukat tanították. Mi maximum 5%-ot tudunk ezen változtatni, vagy hozzátenni módszerekkel, de amikor helyzet van és 30 gyereket kell egyszerre kezelni, akkor az fog előjönni, ahogy önöket is tanították. Tehát ezért van nagyon nagy felelőssége minden generációnak, és a Gilbert kutatásai szerint, amit a családállítástól teljesen külön csinált, mégis ugyanarra jött rá, amit a Zoltán mondott, hogy a szülők, nagyszülők és talán a dédszülők, de még néha befigyelnek a szép szülők is. Tehát, hogy 4 generáció az, amiből mi a quintessencia vagyunk. Tehát ők csöpögtek le bennünk, és mi 4 generáció generációra vagyunk, tudunk kihatással lenni. Na most, ha nekem nem születik soha gyerekem, akkor is befolyásolom a testvérem gyerekét. Vagy egy olyan gyereket, akit soha nem is láttam, azzal, hogy én megoldottam-e a problémámat, vagy tovább örökítem neki. Úgyhogy a családállítás olyan titkokat tud előhozni, amikre kikérdezéssel soha nem jövünk rá. Gilbertnek van két alapvetése, az egyik az a Dr. House törvénye, hogy minden beteg hazudik. Azért hazudik, mert így él túl. Tehát azt mondja az agya, hogy fiam, élsz, örülj neki, hogy lup van a fenekeden, aztán ne próbáld itt borigatni a szennyest, mert mi lesz, ha nem tudod megoldani. És inkább eltakarja maga előtt, és azt mondja, hogy minden rendben van. Tehát elég nehéz kikupászni a tudattalamból azokat az okokat, amiket pont szeretnénk. A másik, amit mindig emleget, az Jungnak az a gondolata, hogy ami feljön a tudattalamból a tudatos énbe, az nem fog velünk szembe jönni már, mint sors. Ugye valaki látta a Csúcshatás című filmet, vagy a Lucyt, abban azt feszegetik, hogy mi lenne, ha az agyunk 100%-át tudnánk használni, vagy hát egyre nagyobbat. Én azt szoktam mondani, hogy hagyjuk meg a tudósoknak, akkor mondjuk azt, hogy az 5%-ot használjuk, és a 95-öt nem. Tehát lehet látni az arányokat, hogy az 5% versus 95-ben vajon melyik nyer, és a tudatalattiból miért nehéz előhozni azt a mintát, ami ott lapít. És ez a film is azt mutatja, hogy képes vagyok megoldani azt, hogy amikor a nekem jövő mondat, ami pont segíten a bajomon, az hangzik el, akkor leborítom a táskámat. Vagy akár bejön valaki, aki engem kihív. Vagy éppen bebambulok, elalszok. Ugye a pszichoanalízisben van az, hogy figyelik, hogy mikor trüsszent valaki, mert az azt jelenti, hogy rövidre zárt, valamit megértett, és felszabadul egy energia. Ugye a magyar ezt is mondja rá, hogy igaz. Nem is azt, hogy egészségedre, hanem igaz. Tehát amit most hallottál, a számodra igaz, egy igazság, ami benned változást hozott létre. Illetve ha köhög valaki, akkor megnézzük, hogy na mit nem mond ki. Hogy mit jelent ez? A szülőktől hozom a testemet, a nagyszüleimtől az érzelmi világomat, mert velük ráértem érzelmeskedni, és a dédszüleimtől pedig a szellemi világomat, tehát azt az örökséget, amit képviselek. Én mindig el szoktam mondani, hogy én egy alföldi parasztlány vagyok. Igaz, hogy 3 diplomás, de azt a szellemiséget hozom, a földnek a szeretetét, a növények szeretetét. Elsősorban azt értjük ez alatt, hogy a szülő az, amelyik bedugja a kanalat a gyerek szájába, hogy egyél még, tehát hogy ez a testi, anyagi világnak a tanításai a szülőktől jönnek. A nagyszülő pedig az, aki megkapja a hétvégére, vagy amikor beteg, és csak örömködik vele, és ráér már az érzelmekkel bíbelődni.
Volt egy Sheldrake nevű biológus, aki behozta ezt a fogalmat, hogy morfogenetikus mező.
Balogh Zoltán pszichológus és családállító terapeuta.
Leginkább talán úgy lehet ezt megmagyarázni, mert így nagyon bonyolult ez a kifejezés, hogy azt vette észre, hogy bizonyos fajoknál megjelenik egy új információ, elraktározódik, majd teljesen máshol, ugyanannál a fajnál újra előjön. Mint hogyha abból a fajból valaki egy tagja átment volna máshova, nem így történik, hanem létezik egy ilyen morfogenetikus mező, ahol elraktározódnak ezek az információk, és bárki levíthatja, aki ahhoz a fajhoz tartozik. Az egyik példa erre, hogy a japán szigetek valamelyikén a majmok egyszer csak elkezdték mosni a krumplit a tenger vizébe. Addig nem csinálták, és egyszer csak történt egy ilyen változás. És érdekes módon ezzel párhuzamosan ugyanez a jelenség megjelent más szigeteken is, de nem volt átjárási lehetőségük a majmoknak. Mert hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy illusztrálja, hogy hogyan történnek ezek a dolgok. És ez azért fontos a családállítás szempontjából, mert ugyanez megvan az embereknél, igazából családoknál. Bert Hellinger, aki megalkotta ezt a módszert, ő családi lélek kifejezést használ ugyanarra, amit a morfogenetikus mező jelent voltak éppen, és ő azt mondja, hogy a családi lélekbe beletartozik minden családtag, és hogyha valamit valaki az őseink közül nem old meg, akkor azt gyönyörűen átveheti valaki más, lojalitásból, szeretetből, vagy azért, hogy kiegyensúlyozza az egész egyensúlytalanságot, ami ott van, és akkor gyakorlatilag mennek tovább ezek a családi mintázatok, amiről még volt szó. Ebből a szempontból ez megmutatja számomra azt, hogy hogyan megy tovább az őseink sorsa. Mert hogy van egy ilyen dinamika, hogyha valakiben van mondjuk egy lelkismeret futás, mert elkövetett valami rosszat, és azt nem oldotta meg, akkor egy következő generációból éppen megszülető gyerek gyönyörűen átveheti ezt a lelkismeret furdalást, és fogalma sincs, hogy neki miért van folyamatosan bűntudata vagy lelkismeret furdalása, csak egyszerűen, mint alapérzés ott van nála, és megjelenik. Ebből a szempontból nagyon fontos az, hogy milyen családból jövünk, mik történtek a felmenőinknél, és jó ezekre rálátni, mert letehetünk azokból a problémákból, amikből hordozunk ugyan, de nem valójában hozzánk tartozik. Tehát nem én saját életemben csináltam valami rosszat, és azért van bűntudatom, egyszerűen mint érzés átvettem, és rajtam keresztül megy tovább. Találkoztam egy olyannal, akinek az egyik ág az egy ilyen zsidó ág volt, és a másik ág az pedig egy náci ág volt. És ugye gyakorlatilag ott tettes áldozat eleve a két megfogalmazott rész, ha csak annyit mondok, hogy zsidó és náci. És hordozták lefele a náci ágból azt a bűntudatot, hogy ők mit műveltek. És ugye itt összekötődik az ő sorsuk, és olyan szinten összekötődött, hogy az egyik generációban a náci ágnak az egyik képviselője valójában egy olyan férfihoz ment feleségül, aki zsidó volt. Ezzel tudta azt biztosítani, hogy a következő nemzedék, ugye az ő közös gyerekük, már gyakorlatilag ezt a terhet utána ne hordozza, mert benne már egyesül a kettő. Ő a tettesnek is, meg az áldozatnak is a része, tehát nála már a bűntudatnak nem kéne. Na most ott például az látszott, hogy azért ő nála még megjelent, mert anyuka súlykolta belé, meg ezt tanulta, de abban a pillanatban, hogy ezt megértette, akkor ez benne helyre tudott terülni.
Egy picit visszatérnek arra, amikor azt mondod, hogy átveszi a gyerek a szülőtől a valamit.
Sütő Anna Mária természetgyógyász kineziológus.
És hogy nekem nagyon sokáig ez egy ilyen fantomkép volt, hogy lehet átvenni. És azért szintén egy példával élnék, hogy biztos volt mindenkinek olyan a családban, hogy az édesanyja pufogott az apjára. Nem mondta ki az apának, hanem ismeritek ezt a mi baj, semmi stílust, és közben meg... És ugye a gyerek látja, hogy az apa az a gonosz sárkány, szegény anyám egész nap robotol, és helyette mondja ki azt, amit a édesanyja nem mond ki. Tehát, hogy átveszi tőle, tehát, hogy így értem ezt az átvevést. És a számomra az, hogy a szüleim azok, akik józan paraszti észre azt jelenti, hogy ők vannak és pont. Tehát azon gondolkodni és azon ítélkezni, hogy a szüleim miért pont azok annyira értelmetlen, mint az, hogy miért süt most a nap, és miért nem éjszaka van, vagy miért nem térdig érő hó van. Tehát lehet ezzel foglalkozni, de nincs miért. Persze én is 20 éves koromban sokkal jobb anya voltam, sokkal okosabb voltam az anyámnál, jobban mosogattam, jobban vasaltam a flotérzoknét, tehát hogy mindent szuperül csináltam, és néztem, hogy hát szegény anyám nem tudott tanulni, szegény anyám milyen sorsot élt. És ez a távolság így az évek során ez így elkezdett igencsak megfordulni, mert azt vettem észre, és ez a mindennapi tapasztalatom is, hogy rettentő okosak vagyunk. Tehát tanulunk, rengeteg tanfolyam, egyetem, van 9 méter piros könyvünk, 3 méter kék könyvünk, és ezt mind kiolvastuk, és van egy hatalmas lexikális tudásunk, amivel semmit nem tudunk kezdeni, mert ez csak egy itt fejben lévő felhő, és hogy ahhoz, hogy én ezzel tudjak kezdeni valamit, ahhoz figyelnem kell a tapasztalatokra. Azokra a tapasztalatokra, amiket a generáción keresztül kapjuk. Nyilván itt különbséget kell tenni egy sorsrontó minta és a tapasztalás között, de ahhoz, hogy én egy teljes életet éljek, mindenképpen tisztelnem kell azt, ahonnan jövök. El kell tudnom fogadni mindazt, amit kapok szüleimtől, nagyszüleimtől, és akár 7 generációra visszamenőleg. És közben az jutott eszembe, hogy Budapesten számomra nagyon furcsa volt, amikor közlekedtem, hogy mindenki szidja az öregeket, amikor másznak föl a villamosra. De azért mondanom se kell, hogy minden nyugdíjas ott van az ajtónál, a kis húzós kocsijával, így halad. És neki joga van a helyhez. És így nagyon figyeltem ezt a helyzetet, hogy hogy alakult ki, és azt figyeltem, hogy ezek az indiánok, ezek a nem tanult, egyszerű emberek, hogy az ördögbe tisztelik mégis az időseiket. Hogy van az, hogy ha egy tanácsra van szüksége valakinek, akkor nem megy el kineziológushoz, nem megy el családállításra, hanem oda megy az öregapjához, vagy a nagyapjához, vagy a nagybácsihoz, és tanácsot kér tőle. És arra jöttem rá, hogy valahol elcsúszott ez a közös tisztelet. Tehát, hogy nem tudom, hogy hány generációra kellene visszamenni, de hogy az indiánoknál, vagy a törzsi népeknél az idősek tisztelik a fiatalokat, és hagyják a bokájukat megütni, és nincsenek mellette, vegyél föl kisfiam, vegyél le kisfiam, szomjas vagy kisfiam, igyál, ne csináld ezt, ne csináld azt, hanem belengedik az életbe, és így nagyon könnyű tisztelni az időseket. Valahol ez így elcsúszott nálunk. Én egy kicsit éreztem ebből a szerencsésnek mondhatom magam. Nekem a fél felmeneim székelyek, és azért Székelyföldön megvan ez a hierarchia, erősen megvan.
Jelent őseink sorsa. A továbbiakban arról beszél a három szakember, hogy munkájuk során mit kezdenek a családi mintákkal, hogyan dolgoznak velük.
Én tanárként azt tapasztaltam, hogy az egyik évfolyam és a következő évfolyam között ég és föld volt a különbség. Tehát szinte évről évre duplázódott, hogy égedelem rosszak a gyerekek.
Tarjányi Nanetta új medicina konzulens életmód tanácsadó.
Belegondoltam, hogy van ez följebb. Tehát, hogy mit kellett megélni a dédimamámnak, mit kellett megélni a nagymamámnak, az anyámnak, nekem. Írtam is egy ilyen évfolyam dolgozatot, hogy lábas jószág elnevezési szokások három generáción keresztül, hogy a dédapám hogy nevezte a teheneket, meg a bivajokat, meg, és hogy ezt is külön ki lehetett írni, hogy mi már becézve a kecskét, bibóka, meg böbőke, meg egyáltalán nem vágjuk le, hanem az a házi állat, akkor a TS be ott úgy nevezték el, hogy a TS elnökről, és akkor a nagyim úgy nevezte el, hogy a névnapjáról, amikor született, hogy tudja, hogy kiszámolja, hogy mikor született. Tehát ég és föld a feladatunk is a generációkban, hogy mit kellett megélniük, tapasztalniuk az őseinknek, és hogy nekünk mi a feladatunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha a helyünkön akarunk lenni, akkor figyeljük, hogy milyen intuíciók jönnek, mi a dolgunk, mit kell csinálnunk, és nem megítélni azt, hogy ők miért nem családállítottak 50 évvel ezelőtt, hanem most végezni a feladatunkat, hogy tovább tisztítsuk, és más megoldásokkal tisztítsuk azt, amit majd átadunk a kicsiknek. Úgyhogy az, hogy mit hozunk, meg hogy csináljuk, pillanatkép. Mindenkinek más a dolga, és a generációknak, sőt az év folyamoknak is más a dolga.
Szintén az indiánokhoz kapcsolódom most, mert pont egy ilyen könyvet olvasok.
Sütő Anna Mária természetgyógyász kineziológus.
Azt mondja ez a könyv, hogy az indiánok minden nagyobb döntést úgy hoznak, hogy leülnek és átbeszélik 7 generációra előre. Tehát, hogy amikor döntök, az hogyan hat a 7. generációra előre. Gyakorló öreg anyaként, tehát már jó nagyok a gyerekeim, évekkel ezelőtt azt gondoltam, hogy majd én mindent kitakarítok, és hogy az én gyerekeimnek ilyen hiper-szuper élete lesz, egy frászt. Nem így van. Minél nagyobbak a gyerekeim, a lányom az 19, a fiam 27, és látom borzasztó nézni saját magamat 20 évesen, hogy mennyire hozzák a mintákat, viszont van egy változás benne, hogy a lányom felismeri, hogy még nekem évekbe tellett az, hogy én most kibogozzam, hogy most mi is van. A lányom leül, és azt mondja, tudod, mit figyeltem meg? És elmondja. Tehát, hogy egy nagyon tudatosak, és hogy lehet velük beszélni erről, hogy te vigyázz, mert ugyanazt csinálod, amit én csináltam. Persze azt csinálsz, amit akarsz, de hogy a tapasztalást nem lehet elvenni tőlük.
Az elhangzottak alapján felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, ha már nincsenek életben a felmenőink.
Tehát az, hogy a nagyi már nem él, attól olyan szinten hat lelkileg még a fiú unokájára is, pedig nálunk a lánya gyerek, hogy még ő is felteszi a kérdést, hogy vajon ebben a szituációban mit tanácsolna a nagyi.
Tarjányi Nanetta.
És ezt nem mindig tesszük fel konkrétan, hanem ez feltevés nélkül is mozgat bennünket, mert ő egy olyan meghatározó személy volt. Vagy benne van a cselekvéseidben.
De nekem ez jutott eszembe, hogy függetlenül attól, hogy él vagy nem él, amit Nani is mondott, az érzés számít.
Balogh Zoltán.
Ami bennem van iránta.
Az agyunknak van egy nagyon jó tulajdonsága, hogy nem tesz különbséget megtörtént és meg nem történt dolog között.
Sütő Anna Mária.
És ez egy nagyon nagy segítség, mert hogy végtelen a technikák palettája arra, hogy hogyan lehet egy olyan emberrel való kapcsolatomat harmonikussá tenni, aki már nem él.
Gyász, mint olyan, az nagyon erősen mutatja az egész gyász folyamat, hogy voltak éppen mi történik bennünk. Sokszor, amíg élnek, nem törődünk azzal az érzéssel, ami van irányukba, és akkor, amikor elveszítjük őket, na akkor majd a gyász folyamatban szépen megmutatkozik, hogy mennyire tudom átengedni magamnak annak a folyamatnak, ami természetes módon végbe kéne menjen bennem. És addig, ameddig az érzések nem kerülnek helyben, addig nem tud a gyászfolyamat végigmenni. Ezzel sokat foglalkoztam. Azt mondják a kutatók, meg akik a gyászsal foglalkoznak, hogy igazából akkor van vége a gyásznak, amikor belsővé válik bennünk az adott személynek a képe, akár, vagy élete. Tehát amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy tényleg mit tenne ő, de nem kimondom, hanem jön az az érzés, hogy nem is tudom, mit tenne az én helyemben, vagy egy ilyen helyzetben, és igen, akkor belsővé vált, mert tudok is rá válaszolni.
Ez a három generációs történet, ez enyém, ami ide kapcsolódik ahhoz, amit meséltél, hogy az én édesanyám egy ilyen nagyon domináns, nagyon kontrolláló édesfiam, vedd le, vedd föl, egyél, így áll, hideg van, fázon völtesz fel, tehát hogy ez a típusú egyest hoztál, de szomorú vagyok. Amikor megszülettek a gyerekeim, én ennek pont az ellentéte lettem. Tehát akkor sem voltam ott, amikor kellett volna, és akkor sem mondtam, hogy öltözzön fel, amikor kellett volna, mert hogy ugye pont az ellenkezőjét csináltam. És a lányom felnőtt, és leült egyszer, és azt mondta, hogy tudod, anya, én kiszámoltam. A nagymama az a domináns, te vagy a szabad, úgyhogy valószínű én is domináns leszek, mert hogy én nekem mindig a szememre hánya, hogy nem ültem mellette tanulni órákon keresztül. Nem voltam elég szigorú. És nagyon érdekes, ahogy ő felismerte, hogy hogyan halad ez a generációkon keresztül, és én azért bízom benne, hogy ő egy harmadik variációt fog, mert a tudatossága miatt a harmadik variációt fog előadni.
Sokszor több generáción keresztül csináljuk azt, hogy egyik véget, másik véget, aztán végre valaki meg tudja jönni a harmonikus középen. És ha felismerte, akkor valószínűleg közelebb.
Igen, felismerte.
Életünket szüleinktől kaptuk, avagy hogyan megy tovább őseink sorsa című a kolozsvári Vissza a természethez nevet viselő programsorozat kerekasztal beszélgetésének összefoglaló változatát hallották, kedves hallgatóink. A felszólalók által kifejezett szemléletmód talán újabb ötleteket kínál arra vonatkozóan, hogy hogyan birkózzunk meg saját múltunkkal, és mire figyeljünk döntéseink, cselekedeteink során, hiszen egy adott pillanatban mi is ősök leszünk, vagyunk. Mai adásunk vége előtt, kedves hallgatóink, egy közelgő rendezvényre szeretném felhívni a figyelmet. Július 7-e és 12-e között a Kovászna megyei kommandón úgynevezett táboregyetemet tartanak a Mandala, valamint a Csillagőrző Egyesület szervezésében. A táboregyetem célja mélyebben megismertetni környezetünk, hegyeink, völgyeink, kertjeink élőműködését, megtalálni önmagunk helyét és szerepét a világban. Mindezen témaköröket főként a magyar szellemi hagyaték és néphagyomány útján szeretnék bejárni a meghívott előadók. Balla Ede Zsolt, szakrális földrajzkutató, író, Jánosi Csaba geológus, Juhász Zsolt író, Szabó Levente tanár, valamint Tóth Pál Csilla botanikus. A részletes programért és bővebb információkért keressék az artedien.org Egytudás Egyeteme honlapot, vagy az Egytudás Egyeteme Facebook oldalt. Ugyanitt lehet jelentkezni a július 7-e és 12-e között zajló kommandói tábor egyetemre. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Paja Bea zenélt. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok, hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro megújult honlapon is. Viszont hallásra!